Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
Hallgassátok meg, testvéreim, a mai vasárnap igehirdetési alapigéjét, evangéliumát. Megírva találjuk a Lukács írása szerinti evangélium 11. fejezetében, a 29. verstől a következőképpen. Amikor pedig egyre nagyobb sokaság gyülekezett Jézushoz, ő elkezdett beszélni. Ez a nemzedék gonosz nemzedék, jelt követel, de nem adatik neki más jel, mint a Jónás próféta jele. Mert amiképpen Jónás jellé vált a ninivéiek számára, úgy lesz az emberfia is jellé ennek a nemzedéknek. Dél királynője feltámad az ítéletkor e nemzedék férfiaival, és elítéli őket, mert ő eljött a föld végső határáról, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét. De íme, itt nagyobb van Salamonnál. A ninivei férfiak feltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel, és elítélik, mert ők megtértek Jónás prédikálására. De íme, itt nagyobb van Jónásnál. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban az egyházi év lassan a végéhez közelít. Ezzel kapcsolatban, amikor elkezdtem gondolkozni arról, hogy mit is mondjak, akkor eszembe jutottak gyerekkoromnak a futó versenyei. Versenyszerűen futottam, ezt többen tudják már. A csapattal, akikkel versenyeztem, főként edzéseken, elég sok csínyt elkövettünk. Természetesen próbáltuk kihúzni magunkat az edzések keménysége alól. A futó edzések a háztömb körül zajlottak, az iskola háztömbje körül, ahol többnyire az edző nem látott minket. Ő ott a tornaterem előtt várt, futni kellett, ez nem volt kétséges, de rájöttünk hamar, hogy nem muszáj nekünk teljes erőbedobással futni akkor, hogyha nem lát bennünket az edző. Nem is fog rájönni, hiszen az időt azt nem méri. A lényeg az volt, hogy amikor majd meglát bennünket, na akkor onnantól kezdve teljes erőbedobásunkkal fussunk, megmutatva azt, hogy mi aztán végig nagyon keményen küzdöttünk. Az egyházi év vége a verseny hajrája, amikor tekintetünket már a cél felé fordítjuk. De hogyan küzdünk? Legalább most ítélet, reménység, örök élet vasárnapjain oda tesszük-e magunkat? Nem vetjük félváról ezeket a vasárnapokat, az egyházi esztendő utolsó vasárnapjait, amikor tekintetünk az eljövendő felé irányul. Ahogyan Pál is mondja a heti igénkben, olvashatjuk az ő szavait a II. Korintusi levélből, íme most van a kegyelem ideje, íme most van az üdvösség napja. Az edző ott áll és figyel minket, figyeli, hogy hogyan futunk. Szeretem az egyházi évet, azért szeretem, mert nem csak azért, mert ismétlődnek benne a különböző ünnepek, mondjuk a karácsony vagy a húsvét, hanem azért, mert körről körre, évről évre lehet fejlődni. Nem tudhatjuk, hogy mikor jön el a mi versenyünk vége, de ha felkészültek vagyunk, akkor nem is ez lesz a lényeg. Sok sportoló mondta már el, hogy nem feltétlenül a győzelemért versenyez. Persze ez is ott van a háttérben, hanem azért, hogy a lehető legjobbat hozza ki magából. A lehető legjobb időt produkálja, a legjobb gyakorlatot mutassa be. Az adventtel kezdődő új egyházi év előtt minket is erre szólít az Isten igéje. Figyeljünk rá, szegezzük a tekintetünket a mi mennyei atyánkra, aki ott vár a célvonalnál, és lehet, hogy azt mondja, hogy még egy vagy két kör belefér, De ne ez legyen a szemünk előtt, hanem hogy úgy fussunk, mint aki előtt nem bizonytalan a cél, ahogyan szintén Pál apostol mondja. Úgy fussunk, mint akik a legjobbat akarják kihozni a dologból. Ma ítélet vasárnapja van, és egy ítélettel kapcsolatos ige áll előttünk, ami azt hiszem minden kor, minden emberének, így számunkra is nagyon aktuális kérdéseket tartogat. Az a kérdést veszi elő, hogy mennyire szelektíven olvassuk az Isten igéjét. Valóban jól példázza ezt az ítélet kérdése, amelyet fogunk és eltolunk valahova a távoli jövőbe. Ítélet? Majd egyszer. Majd valamikor. Nem a mi életünkbe, ugyan már. Azt mondjuk, hogy majd valamikor lesz, ha egyáltalán azt gondoljuk, hogy lesz. Miért tesszük ezt? Miért toljuk el magunktól távol? Miért mondjuk azt, hogy nem is lesz, nincs is ilyen, hogy ítélet? Azért, mert félünk tőle. Az ítélet szavunkhoz negatív érzések társulnak. Pedig nem ez kellene, hogy történjen. Félünk tőle, nem akarunk szembesülni vele, hogy már pedig lesz. Mi ennek a félelemnek az alapja? Az, hogy az Istenre figyelésünkben, ahogy mondtam, szelektívek vagyunk. Hogy kiválogatjuk a számunkra érdekes és minket érintő kérdéseket, és eltoljuk magunktól jó messzire azokat, amelyekkel nem akarunk foglalkozni. Amelyek esetleg fájdalmasak. Amelyek arra ösztönöznek bennünket, hogy esetleg szembenézzünk önmagunkkal, a bűneinkkel. Ezt a kérdést veszi tehát elő Jézus, amikor azt mondja, ez a nemzedék, gonosz nemzedék, jelt követel, de nem adatik neki más jel, mint a Jónás próféta jele. Jel követelés. Azt gondolom, nem csak Jézus nemzedéke követelt jelt. Mi is követeljük magunknak a magunk kis jeleit. A világban, ahol az is kérdés, hogy egyáltalán van-e Isten, ez természetes. Természetes, hogy jeleket követelnek. Tudni akarják, bizonyítékot akarnak szerezni az Isten létére. Mutassa meg magát, akkor majd hiszünk benne. Hiszem, ha látom. Mutasson egy jelet. Tegye ezt, és akkor majd tárgyalhatunk. A hívő emberek, mi persze máshogy gondolkozunk. Mi talán már túl vagyunk ezen, hogy Isten bizonyítékokat keressünk. De azért, ha őszintén szembenézünk magunkkal, akkor minket is megkísért a gondolat, hogy milyen jó lenne olykor valóban, ha Isten valami konkrét dologgal megmutatná magát. Vagy tudjuk ezt egy kicsit kegyesebb köntösbe is csomagolni. De jó lenne, Istenem, ha valahogy megmutatnád magadat a testvéremnek, a gyerekemnek, a szomszédomnak, annak a másiknak, hogy ő is higgyen. De ezzel is mi várunk bizonyítékot, a saját hitünknek a megerősítését. A jelek keresése ott is kézzel fogható, hogy amikor valami különleges, valami világot megrázó, vagy valami borzalmas, esetleg szokatlan dolog történik, akkor egyből Istenért kiáltunk. Hol van ilyenkor az Isten? Vagy pedig a másik oldala, hogy na lám, Isten megmutatta az ő hatalmát. Ez az a jel, amire vártunk. Megbüntette azokat az embereket. Isten megmutatta erejét abban a viharban. Isten elkezdte az ítéletet, amikor lesújtott. És így tovább. Igen, Isten munkálkodik ebben a világban, de ahogy Pál apostol mondja, alkotásainak értelmes vizsgálata révén megismerhető ebben a világban. De Pál arról is beszél, hogy tetszett Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. Megismerhető az Isten, ha vizsgáljuk azokat a jeleket, amelyeket magunk körül látunk, de sokkal inkább megismerhető az Isten, hogyha hallgatunk az ő szavára. Jézus sem mond mást. Ez a nemzedék, gonosz nemzedék, jelt követel, de nem adatik neki más jel, mint a Jónás próféta jele. Mi is ez a Jónás próféta jele? Jézus többször hivatkozik az ószövetségi Jónás könyvére, ami ma is egy jól ismert, a Cetben 3 napot eltöltő prófétáról szól. Jézus ezúttal azonban nem a 3 nap a halban és 3 nap az ő feltámadása előtt a halálban párhuzamot emeli ki, máshol ezt is megteszi, hanem azt mondja, mert amiképpen Jónás jellé vált a niniveiek számára, úgy lesz az emberfia is jellé ennek a nemzedéknek. A ninivei férfiak ugyanis feltámadtak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel, és elítélik, mert ők megtértek Jónás prédikálására, de íme itt nagyobb van Jónásnál. Jónás jele ebben az esetben maga a próféta. A próféta, aki az Isten igéjét szólja. A történet szerint Jónást elküldi Isten Ninivébe. Ninivébe, ebbe a babiloni városba, tehát messze távol Izrael földjétől, Jónás hazájától. Elküldi, hogy hirdessen ítéletet felette. 40 nap, és elpusztul a város. És Jónás mit csinál? Elindul a másik irányba. Menekül azelől, hogy elmondja az Isten üzenetét ennek a városnak. Ekkor jön a hal, amely bekapja Jónást, és 3 nap múlva partra veti, és aztán Jónás mégiscsak elmegy, és hirdeti ezt az ítéletet. Nem azt mondja, hogy térjetek meg, nem azt mondja, hogy bánjátok meg bűneiteket, hanem azt mondja, amit az Isten üzen. 40 nap múlva el fog pusztulni ez a város. Tényeket kell közölnie. Az Isten igéjét kell szólnia. Olyan dolgokat kell mondania, amelyek nem lehettek népszerűek. És bár Jónás először azt gondolja, ha ezzel az üzenettel oda megy, akkor kinevetik, bolondnak nézik, megalázzák, leköpik, mégiscsak elmegy, és elmondja az üzenetet, szerintem ő lepődik meg legjobban a reakción. Azon a reakción, amit ezek a ninivei pogány emberek tesznek, akiknek nem sok köze lehetett a zsidósághoz, mert mit csinálnak? 40 nap múlva elpusztul a városotok, mondja Jónás, nem fejveszve menekülnek, nem legyintenek rá, hogy miket beszélsz te itt, nincs is Isten, hanem bűnbánatot tartanak. Zsákruhát vesznek fel, hamut szórnak a fejükre, ugyan a bűnbánat ebben a korban szokás volt, és megpróbálják a lehetetlent. És a lehetetlen sikerül. Miért? Mert nem kérdőjelezik meg az Isten szavát. Komolyan veszik. Nem keresnek kibúvót. Tisztában vannak a bűnösségükkel, és bűnbánatot tartanak. És az ítélet elmarad, mert hittek az Isten szavának. Jézus egy másik példát is hoz arra, hogy voltak, akik nagyon is komolyan vették, hogy Istenre oda kell figyelni. Dél királynője feltámad az ítéletkor a nemzedék férfiaival, és elítéli őket, mert ő eljött a föld végső határáról, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét. De íme itt nagyobb van Salamonnál. Történelmi tény az, hogy Sába királynője járt Salamon királynál. Azért, hogy megláthassa annak bölcsességét, amelyet köztudott, az Istentől kapott. Nagyon hosszú utat tett meg ez a királynő, mert kíváncsi volt az isteni bölcsességre, kíváncsi volt az Isten igéjére. Jézus ma neked szegezi a kérdést. Neked és nekem. Mennyire vesszük komolyan az Isten igéjét, az ő szavát. Jézus a testélet ige, akinek minden egyes szava igaz. Igazat mond, amikor azt mondja, hogy senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Nincs más út, nincs más lehetőség az Istenhez, bárki bármit mondjon is. Miért nincs? Mert Jézus ezt mondja. Csak a Jézus Krisztusban való hit üdvözít. A többi vallásnak nincs esélye sem. De nekünk van. Mi hisszük ezt. Igen, Jézus azt mondta, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. Megkeresztelkedünk, megkereszteljük a gyermekeinket, hogy kipipáljuk azt a részt, amit ki tudunk ebből. De azt mondja Jézus, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. Hiszel-e? Igaz az, amikor arról beszél Nikodémusnak, hogy újonnan kell születnetek. Újjá születtél-e? Számunkra a jel, az a jel, amire vágyunk és amire várunk, az nem más, mint Jézus szava. De nem csak egy-egy szava, hanem minden szava. Ne válogassunk. Nincs más, nem kapunk más iránymutatást. Nem fognak megjelenni angyalok, mert ahogy a zsidókhoz írt levél fogalmaz, miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk. Isten a fiú által, Jézus Krisztus által szólt hozzánk. És ez nekünk elég. Elég kellene, hogy legyen. Egyedül az Isten igéje. 536 évvel ezelőtt, napra pontosan, mai napon, november 10-én látta meg a napvilágot Luther Márton. Az a Luther Márton, aki hosszú idő után újra ráirányította az emberek figyelmét a Szentírásra, az Isten szavára, az Isten igéjére. Az egyház története jól mutatja, hogy amíg a Biblia ott van, amíg az Isten igéje ott van az emberek életében, a hívek kezében, addig a kisebb-nagyobb kisiklások helyre kerülnek. De amikor csak fél igazságokat idéznek belőle, ahogyan ezt a reformáció idején is tették, amikor az emberi okoskodás veszi át a szerepet, ott elkezdődik egy lejtmenet. Nem csak az egyház életében van ez így, hanem a személyes életünkre is igaz. A teológián volt egy idő, amíg nem vettem kezembe a Szentírás, dacból. Mert kezembe kellett venni, mert meg kellett tanulni a különböző fejezeteket, mit hol találunk. Persze ott volt a kezembe, de nem úgy olvastam, hogy ez az Isten szava, az Isten igéje, az ő üzenete az én számomra. Hanem úgy olvastam, hogy ez egy tananyag. Ezekben az időkben az életem a legmélyebb mélységeket élte át. Nagyon mélyen voltam. Kételkedtem mindenben. Az elhívásomban, Isten létében, mindenben. Nekünk ott az Isten igéje. A kezünkbe vehetjük. Olvashatjuk napról napra. Ne tegyük meg azt, hogy nem tesszük ezt. Nekünk nincs más, egyedül a Szentírás. Konfirmandusokkal tegnap arról beszélgettünk, hogy hogyan szól hozzánk Isten igéje. Az evangélikus dogmatika erre azt mondja, hogy van természetes és igei kinyilatkoztatás. A természetes, amikor például a lelkiismeret szaván keresztül, vagy éppen a természet vizsgálata révén szólal meg az Isten. De ezek bizonytalan dolgok, mert ezekhez mi is hozzáférhetünk. Elaltathatjuk a lelkiismeretet, megmagyarázhatjuk a természet működését. Isten szól hozzánk az igei kinyilatkoztatásban. Ez egy sokkal, sokkal biztosabb pont. A Szentírás, ha nem kiragadunk belőle számunkra kedvező részleteket, ha engedjük, hogy szembesítsen bennünket, akár a bűneinkkel is, a ninivéiek ezt tették, engedtek az Isten igéjének, akkor ez lehet, akkor a Szentírás lehet a mi életünknek a vezérfonala, vezetője. Luther Márton is ezt tette, engedett az igének, és az egész világgal szembe ment. Te engedsz az Isten igéjének. Ítélet vasárnapján tedd fel a kérdés. Lesz ítélet? Hogy gondolkodom én erről? Az ige válasza egyértelmű. Igen, lesz ítélet. Mindnyájunknak leplezetlenül kell megállnunk az Isten ítélő széke előtt. Írja Pál apostol. Ugyanakkor római levélben azt is mondja, hogy nincs már kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Tehát ítélet lesz, de ha hiszem, hogy Jézus Krisztus az életét adta azért, hogy az én bűneim, azok elnyerjék a méltó büntetésüket, ő halt meg helyettem, ott a Golgotai kereszten. Ha hiszem ezt, ha hiszem, hogy ő vitte fel a bűneimet a fára, a keresztfára, akkor az ítélet, amely lesz, nem sújt engem. Isten megítél, de Krisztusra nézve nem elítél. Így nem kell félnem. Nem kell félnem az ítélettől. Ha hiszek az igének, akkor a ninivei férfiakkal és Sába királynőjével együtt ott állhatok majd a győztesek oldalán. Így legyen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked, hogy te elküldted egyszülött fiadat, Jézus Krisztust, aki a mi reménységünk, aki elmondott mindent, amire szükségünk van. Köszönjük az igét, köszönjük a testélet igét, köszönjük, hogy ebben az igében, Jézus Krisztusban örök életünk van. Kérünk, Urunk, hogy ebben erősíts bennünket. Akkor, amikor az ítéletre gondolunk, akkor hadd legyen szemünk előtt a teljes Szentírás, amelyben te elmondod azt, hogy te mindent megtettél értünk, hogy te mindent odaadtál értünk. Kérünk, adj nekünk ebben erős hitet és őszinte bizakodást. Így légy velünk, Jézus Krisztusért kérünk. Amen.